Marcsoszki Dániel vagyok, tisztelettel üdvözlök mindenkit. Az Integrity Kft. És az IST egy közös szolgáltatását szeretném önöknek bemutatni. Egy olyan szoftvert szeretnék most önök elé tárni, ami igazából nem a mondjuk a spanyol viasz feltalálását jelenteni. Hát gyakorlatilag olyan dolgot fogok mutatni, ami abszolút meglevő technológiákra építkezik, mégis az a lényege, hogy egy olyan eszközt adjunk a szolgáltatók és az egész közösség intézmények kezébe, ami egy nagyon hasznos előnyt jelenthet majd mindenkinek, erről majd később fogok beszélni. Az előadásomban be fogom mutatni azt, hogy honnan indulnak ezek a DNS alapú szűrések, tehát mire valók, mi ezeknek a történetük, milyen kérdéseket, lehetőségeket vetnek föl, milyen potenciál van még ebben a technológiában. Mielőtt belevágnék, egy ilyen kis játékra gondoltam. Bizonyára van olyan között olyan, aki üzemeltet levelező szeret, hogy valamilyen szolgáltató jött. Az Integrity Kft. Nagyjából több tízezeres darabszámú fiókot, e-mail fiókot üzemeltet most. Nagyjából ilyen naponta milliós mennyiségű levél érkezik be. Ezt négy szerveren keresztül fogadjuk. Úgyhogy most szeretnék egy játékot játszani önökkel, és az lenne a kérdésem, hogy tegye fel a kezét. Fogok mondani számokat. Arról fog szólni a játék, hogy azt tippeljék meg, hogy ezeknek a leveleknek hány százalékát dobjuk el anélkül, hogy a fiókig eljutna. Tehát gyakorlatilag teljesen olvasatlanul, anélkül, hogy a fiókba jutott volna ez a levél. Ez milyen mennyiség az, amit egyetem beengedünk a levelező szervereinkhez. Úgyhogy az a kérdésem, hogy tegye fel az a kezét, aki úgy tippa, hogy ez a szám, ez mondjuk 25% vagy annál több. Akkor tegye fel a kezét az, aki úgy tippa, hogy ez 50%-nál több. Még mindig sokan vannak, úgy látszik, itt sok embernek van levelező rendszere. Ki az, aki a tippa, hogy ez 75%-nál több? 85%? Valaki? 90%? 95%, most már úgy látom, hogy csak két kéz van fönn. Ez nagyjából úgy néz ki nálunk, hogy a levelek 98%-át eldobjuk anélkül, hogy beengedtük volna a mail szervereinkre. Nyilván ahhoz, hogy ez jól tudjon működni, ahhoz nagyon pontos szűrésekre van szükség. Az Integrity Kft. Alapvetően két nagy DNSBL szolgáltatónak az adatait használjuk. Az egyik az a SpamCop, a másik pedig a SpamHouse. A SpamCop-ból 2008 óta üzemeltetünk saját mirror, tehát Magyarországon van az Integrity-nél egy SpamCop mirror, úgyhogy elég hosszú ideje van már tapasztalatunk ennek a működéséről. A SpamHouse-zal kapcsolatban jobbak a tapasztalataink egy picit, ez nagyjából azt jelenti, hogy itt sokkal kevesebb panasz, vagy sokkal kevesebb tévedés, vagy sokkal kevesebb a falsz pozitív arány a levelek fogadásánál. A SpamCop-nál egy picit más az arány, és ezért is volt az, hogy egyrészt elkezdtünk azzal foglalkozni, hogy hogyan tudjuk ezt javítani, és ennek az egyik nagyon fontos iránya az volt, hogy olyan vágylistát építsünk föl, ami alapján tudjuk szűrni azokat a szolgáltatókat, akikben megbízunk, akiknek a leveit el akarjuk fogadni, anélkül, hogy a SpamCop-nak a szűrésén átmenjen, hogy a SpamCop-nak a szűrésére ráeresztenénk. A másik pedig az, hogy az előző pár évben jelentősen megnövekedett a Magyarországról érkező spamek száma. Tehát folyamatosan növekvő arányban tapasztaljuk azt, hogy egyre többször, és gyakorlatilag már támadás jelleggel történik az, hogy spameket kapunk. Nagyon-nagyon komoly terhelést jelent a szerverünkre. Ezért egyfelől vágylistát is akartunk kezelni, a másik oldalon pedig feketéstákat is akartunk kezelni, mert akár el tudjuk dobálni a leveleket, már ott ennél a pontnál, miért beengedjük őket a levelező szerverünkre, hogy a tartalomszűrőinket ne terheljük annyira, ami már ténylegesen a levél tartalmát nézi végig. Tehát gyakorlatilag egy olyan technológiát akartunk használni, ami mind a két dologra alkalmas. Ezt szeretném önöknek egy részben mutatni, a másik pedig az, ami nagyon fontos, hogy szeretném, hogyha ezt majd be is kapcsolnának önök is ebben, mindjárt fogunk mesélni, hogy hogyan. Az volt a cél, hogy egy olyan eszközt építsünk, egy olyan rendszert állítsunk össze, amit egyszerűen lehet használni. Tehát igazából nem szeretnénk azt, hogy most be kell írni valakinek SSH, mindenféle zónafájlokat kelljen szerkezgetnie. Az volt a feladat, azt találtuk, hogy egy olyan eszközt alkossunk, ami két szempontnak mindenképpen legalább megfelel. Az egyik az, hogy könnyen kezelhető, a másik pedig az, hogy alkalmas alkalmas lehet arra, hogy más szolgáltatók is használják, tehát hogy közösen tudjuk ezt a rendszert használni. De gyakorlatilag egy nagyon technikai szolgáltatás fölé próbáltunk egy ilyen eye candy jellegű megoldást ráhúzni, egy ilyen webes csili-vili valami, de hogy mégis azt a célt szolgálja elsősorban, hogy ezt ebből egy közösséget tudjunk megkovácsolni, ezt el fogom mondani, hogy hogyan, meg hogy milyen terveink vannak ezzel kapcsolatban. Ebből a megfontolásból úgy döntöttünk tavaly évben, hogy az Integrity átadja az IST számára ezt az egész rendszert. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy mi tavaly a forráskódot, ennek a dokumentációját térítésmentesen átadtuk az IST számára, és a üzemeltetést, ennek az egésznek a karbantartását, a rendszergazdai support biztosítását, ezeket továbbra is az Integrity végzi, de ez a rendszer ingyenesen elérhető, azt szeretnénk, hogy minél többen használnák is, és hogyha további fejlesztés van, akkor az IST-nek az IST szárnyai vagy égisze alatt fog a továbbiakban történni. Jelenleg egyaránt üzemeltetünk a fekete listákat és fehér listát is. A fehér lista igazából az, ami jellemzően jobban kiteszi, vagy ami nagyobb arányban szerepel most ebben a rendszerben. Azt látjuk most, hogy ez a típusú felhasználás, ez most népszerűbb vagy egyszerűbb. Igazából a fehér lista alkalmazása sokkal kevesebb problémát meg kérdést vett fel, mint a fekete listáki, de az lenne az, hogy a fekete listákat is, tehát hogy különböző spamcsapdákat, hasonlókat is tudjunk majd ezen az egészen üzemeltetni, és ezt is lehessen majd ebbe a rendszerbe. Aztán ez alapvetően attól függ, hogy a közösség hogyan kezdi el majd ezt az egészet használni. Összeítettem néhány szolgáltatót, amelyeknek például most a fehér listán mind ott vannak, hogy a fekete listát is esetleg használnak, de hogy mondjuk nagyobb neveket kérnek a Magyar Telekom, a GTS, ugye az Integrity-nek van a saját nyilvántartásaink is itt vannak, de nem csak szolgáltatók találhatók, meg mondjuk a PPK, vagy éppen azt a kis, de a HUNCERT-nek is például a levelező szerverének a fehér listája elérhető ezen az adatbázison most is, itt ilyenesen keresztül lekérdezhető. Nagyjából ez lenne ez a mostani helyzet, és ezt szeretnénk egy pici visszatekintéssel egyrészt visszatekinteni arra, hogy ez az egész ez honnan indult, meg honnan jött, meg egy picit azt is mondhatni, hogy hogyan működik. Úgy egy kicsit, aki esetleg nem ilyennel foglalkozik, az is azért tudja azt, hogy ennek mi a technikai háttere. Gyakorlatilag ezek a blokklisták arra valóak, hogy IP címeket, hostneveket, URL-eket tartsunk nyitva, ez egy DNS alapú megoldás, a DNS-nek az összes előnyével együtt, tehát ez elosztottan, könnyen lekérdezhetően, szabványos módon, keselhető módon kezelhető. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ez egy de facto standard, most már levelező szerverekhez, spam szűrő alkalmazásokhoz, és olyannyira az, tehát az olyannyira standardé vált, hogy ezt egy külön RFC is szabályoz, az 51-82-es RFC tételesen leír, hogy hogyan érdemes, hogy hogyan kell ilyen típusú listákat összeállítani, hogy hogyan szervezzük azokat, hogy milyen válaszkódokat használjunk. Ebben nem fog külön kitérni, de egyébként egy elég jól olvasható, aki ezzel foglalkozik, szerintem érdemes egyszer legalább átnéznie, tehát ez egy jól olvasható RFC. Történetileg az első ilyen listák, azok majdnem 20 évre visszamenőleg, vagy 20 évre tekintenek most már vissza. Az első ilyen listát 1997-ben Paul Vixie hozta létre. Egyébként érdekesség, hogy az első DNSBL listák azok nem DNSBL, nem DNS alapúak, hanem BGP alapúak. Egyébként maga a név is innen jön. Tehát hogyha valaki az RBL elnevezéssel találkozik, ez a Real-Time Black Hole List, az abból fakad, hogy ez egy BGP-s terminológia, tehát abból fakad, hogy ez BGP alapon működött az első időnkben, és akkor utána tértek át arra, hogy ez DNS-en keresztül legyen érhető. Ezt egyébként neki volt egy rendszer, amit MAPS-nek hívtak, a Mail Abuse Prevention System, és gyakorlatilag ehhez készítette ezt, tehát ez nagyon-nagyon régi most már, hogyha így nézzük. Ma már igazából a DNS, maga az RBL egyébként egy védjegy, az a Paul Vixie védjegye, tehát ezt igazából nagyon nem is lehet használni, ezért is már, hogy DNSBL néven szoktuk most már emlegetni. És ezeknek a technológiák olyan szinten nő most már a népszerűsége, hogy kezd átszivárogni a mérrendszerek világából, most már a webes világban, és hogyha mondjuk ilyen ismertebb content management szisztemeket, kezelőket néz az ember, mondjuk ilyen WordPress, Joomla-t, ilyesmit, akkor ott is már egyre inkább előkerül az, hogy ezeket a DNSBL listákat arra használják, hogy például kommentezéseket megszűrjék vele, tehát az, hogy ne legyenek benne spamek, ott sem a webben se fordulnak elő kommentek. Ma a legnagyobb ilyen szolgáltatók az UriBL, nekik van a tehenük, de a SpamCop, a SpamHouse, ezek mind ilyen nagyon elszolgáltatók. A történt játékítésnél egy picit szeretném azt megmutatni, tényleg nem akarok túlságosan belemenni a részletekbe, azt szeretném megmutatni, hogy hogyan működik ennek az egésznek a technikai leképezés, tehát hogyan működik a DNS szintjén azok számára, akik ezt esetleg nem ismerik. Ez az RFC, amit az előbb említettem, ez leírja azt, hogy hogyan érdemes, hogyan írjuk le ezeket az információkat. Alapvetően A és TXT rekordokat tárolunk. Reverse IP formátumban, hogyha el akarod tárolni, ugye mondtam, hogy IP címeket, illetve URL-eket lehet benne tárolni. Hogyha IP címet szeretnék tárolni, akkor azt úgy tudom megtenni, hogy veszem az IP címet, megfordítom, és az IP címet oda fűzöm azon domain név elé, amilyen domain név vagy a domain alatt üzemeltetem ezt az egész DNSBL listát. Hogyha például mi a bl.dnsbl.hu alatt üzemeltetjük ezt a rendszert, akkor a 192.168.0.1 az úgy fog kinézni, hogy 1.0.168.192.bl.dnsbl.hu. Ez azért is jó, ez arra hasznos ez a megoldás, ez a tárolási forma, hogy egész tartományokat le tudunk egyszerűen kérdezni, le tudunk kérdezni, hogyha 0.168.192 létezik-e például. Az IPv6-os címeknek a tárolása most folyamatban van ebben a rendszerben, szamarosan be fogjuk vezetni. Ez csak ilyen érdekesség, hogy IPv6-os címet úgy kell tárolni ebben, hogyha esetleg valaki még ilyet nem tett volna bele, vagy már nem látott volna még ilyesmit, hogy fogom az egész IPv6-os címet, tehát teljesen kiírva, és az egészet meg kell fordítani, tehát egy ilyen jó hosszú számsor lesz belőle, az a csúnyaság, ami ott van a dia alján, az látható, hogy ilyesmiket kell nekünk eltárolni. Az IPv6-os címek sajnos ilyen módon tudjuk csak őket eltenni. És maga az RFC azt is szabályozza, hogy milyen válaszokat adjunk ezekre a eltárolt rekordokra. A TXT rekordokban tudjuk megmondani azt, hogy ez az információ miért szerepel az adatbázisunkban. Például meg lehet csinálni, hogy linket teszünk itt oda egy weboldalra, ahol lehet kérdezni, hogy ez miért került be, vagy éppen egy leírástól. Most például, hogyha a mi rendszerüket nézzük, akkor a vált listában az szerepel, hogy melyik szolgáltatónak az IP címje. Hogyha lekérdezünk egy IP címet, akkor az szerepel, hogy melyik szolgáltatóhoz tartozik hozzá ez az IP cím. A válaszkódokat pedig a 127.0.0.0/8-as tartományból kell visszaadni, de az, hogy ezt igazából hogyan használjuk, mert a saját belátásunkra van, mi ez vagy ilyen de facto standard, az, hogy mondjuk jellemzően a 0.2-t szoktuk használni arra, hogy egy érték szerepel ebben a rendszerben. Egy kicsit szeretnék átírni egy olyan koncepcióra, ami a DNS világához képest újdonság, hogy az, aki a DNS-t magát ismeri, tehát ismeri a rekordokat, a zónákat, de a DNSBL világát nem, az egy olyan koncepcióval lehet, hogy nem találkozott még, mint úgy hívnak, hogy dataset. Igazából ezt az a szoftver vezeti be, amit mi használunk, és ez azért tartom fontosnak elmesélni, azért akarok erről egy pár szót ejteni, mert ennek van két nagyon fontos előnye. Az egyik előnye az, hogy gyakorlatilag ezek a datasetek úgy működnek, hogy fogok DNS-ben rekordokat, tehát egy datasetben vagy IP címek szerepelnek, vagy hostok, URL-ek szerepelnek. Amit én tudok ezekkel tenni, az, hogy fogom ezeket az adatokat, és elnevezem őket egy névvel. Azt mondom, hogy nekem van egy csomó IP címem, adok nekik egy nevet. Mert azt mondom, hogy én most elnevezem ezeket az adatokat, mondjuk annak, hogy dial-up, vagy annak, hogy open proxy, tehát mondjuk valakit, akit valamilyen típusú címeket el szeretnék ebben tárolni. Azt úgy működik ez a rendszer, hogy a egyes aldominekben én nem IP címeket veszek föl, 5 perc van még hátra, oké, akkor belehúzom. Tehát nem IP címeket veszek föl, hanem ezekre a dataszetekre hivatkozok, és így meg tudom csinálni azt, hogy egy dataset mondjuk szerepel mondjuk az openproxy.dnsbl.hu alatt, meg mondjuk a dial-up az a dial-up.dnsbl.hu alatt, és tehát azt, hogy a kettőt összevonom egybe, és egy közös kombinált listát is csinálunk, egyszerűen pusztán két a dataset nevének a megadásával egy közös doménév alatt az egészre egybe is tudok hivatkozni. A másik fontos előnye ennek az, hogy így megtehetjük azt, hogy létrehozunk dataszetteket, és az egyes szolgáltatók az egymás dataszeteit tudják majd használni. Akkor pár szóban elmondom, hogy hogyan működik, hogyan épül fel ez az egész rendszer. Most az RBL-DNSD nevű GPL licenszű szoftvert használtuk föl. Erre húztunk rá egy Java-s megoldást, amelyik gyakorlatilag egy JBoss-os webes admin felületet takar. Ami nagyon fontos különbség, hogyha valaki ilyesmit szeretne magának implementálni, amit a RBL-DNSD alapból nem tud, ez a lejáratkezelés. Nagyon fontos, hogy egy IP címet, ha eltároltunk, akkor ne a vételenség maradjon benne a rendszerbe. hanem ez valamilyen idő után automatikusan hulljon ki. Hogyha valaki ilyesmit szeretne esetleg fejleszteni magának, erről már volt ilyen visszajelzés mostanában, akkor nagyon fontos, hogy ezt magának megoldja, és arra szeretném bíztatni, hogyha valaki ilyet csinál, akkor az inkább használja ezt a rendszert, és ne pedig magának kezdjen el újat készíteni. A másik, amit ez a rendszer, maga az RBNSD tud, és nagyon hasznos tulajdonság az, hogy IP tartományokat is lehet kezelni, ez lényegesen egyszerű, mint a Bindman, vagy valami hasonló DNS rendszerben akarnánk ezt megoldani, illetve képes a dinamikusan nagyon választani, mondjuk meg tudja TXT rekordban, azt tudom vissza, hogy melyik IP címet kérdezték le. Akkor ez tényleg csak egy mondat erről, egy ilyen egyszerű kis screenshot, hogy kb. Hogyan néz ki egy ilyen. Az egyik oldalon az zónák vannak, ami egy adott szolgáltatóhoz tartozik, a másik oldalon pedig a datasetek találhatóak, amikből össze lehet őket párosítani. Hogyha valaki szeretné, adunk nagyon szívesen ezt hozzáférést, meg lehet nézni, most nem akarok ebbe különösebben nagyon belemenni. Inkább arról egy picit, hogy hogyan tervezzük ezt bevezetni, meg hogy mi is a jövő erről. Az a elképzés, hogy minden szolgáltatónak adunk egy saját dedikált adomént, amit ő maga tud kezelni, és például ezen mondjuk ő nyilvántartatja azt, hogy milyen IP címeken keresztül küldő ki levelet, például ez a byte listázásra tökéletesen alkalmas lenne, és például az IST-nek a saját neve alatt ezt publikáljuk, és akkor gyakorlatilag az összes szolgáltató elérhetővé válik, tudjuk azt, hogy melyik szolgáltatónak milyen fehér listája van, és már sokan benne vannak most is, tehát már most is legalább 15-20 szolgáltató szerepel benne, tehát szeretnénk ezt minél jobban növelni. A további lehetőség az, hogy ezeket a dataseteket kicsit még jobban bővítjük, tehát például a reputációt valamilyen módon meg lehessen, hogy milyen minőségű mondjuk egy fekete listának a minősége, ezt lehessen pontozni, kategóriákban lehet őket szervezni, ezzel lehet például azt mondani, hogy ez egy fekete lista, ez egy MX-eket nyilvántartó lista, ez egy SMTP-ket nyilvántartó lista, tehát erre egy szintén alkalmas lehetőség. De egyébként egy RESTes API is van ez az egész rendszer, ez ami mindenféle egyéb export-import funkciókat el lehet látni. Tehát például alkalmas lehet arra, hogy egy támadás esetén az ebben tárolt információkat mondjuk kiexportáljuk routerek számára, például mondjuk egy CERT, hogyha értes egy támadást, akkor ide felveti az IP címünket, és gyakorlatilag meg lehet fogni az elején a támadást, és nem fogja az összeszolgáltatót érinteni, tehát nem meg lehet fogni, és le lehet szűríteni az egész támadásnak a mértékét. Tényleg egy összefoglalás akkor gyorsan, hogy miért jó ez, kinek lenne jó. Nézzük ezeket a kulcs szereplőket. Jó lenne a CERT-nek, mert egy olyan eszköz kaphatna a kezébe, amin keresztül egyszerűen, könnyen és tényleg képes adatokat publikálni. Jó lehet a szolgáltatóknak, mert csökken a terhelés, tehát csökkenhetnek a szerverekre eső terhelés, vagy a szerver eső terhelések is, illetve csökkent az ügyfélszolgáltatóra eső terhelés is. És ami pedig a leginkább fontos, az ügyfeleknek jó, hiszen ha az ügyfelek azt tapasztalják, hogy spam, a spam arány, akkor ők jobban fognak örülni, boldogabbak lesznek, és ez mindenki számára előnyös. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogyha valakinek van ezzel kapcsolatban kérdés, akkor nagyon szívesen állok rendelkezésre.